Minden járulják az Úr elé, hagyjonnak el a magasságos Isten előtt. Talán így áldozattal járulják elé, esztendős borjakkal. Talán megvételi az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben. Talán első szülöttenet áldozom bűnömért, drága gyermekenek békes életemért. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó és hogy mit kíván tőled az Úr. Az, hogy én törvény szerint törekedj szeretetre, és légy alázatos Istenedre szemben. Kegyelmünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, keressük ki az énekes könyvünkből 395. dicséretünk első versét, fennálló énekeljük.
Létünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek ígéjét, amelyet a mai vasárnapon a Bírák könyvének a 11. fejezetéből olvasok előttetek. Haladunk tovább a hithősei sorozatban, Jeftéhez értünk, Jefte bíra volt, a Bírák könyvében olvasunk róla. Mind az egész 11-es fejezetet olvasom, hosszú rész, hallgassuk illendő figyelmesen a szívünkkel. A gileádi Jefte erős vitéz volt, egy parázna nőnek volt a fia, Jeftét Gileád nemzette. De amikor a feleségei szült fiakat Gileádnak, a feleségének a fiai felnőttek, azok elűzték Jeftét, és ezt mondták neki: nem kapsz örökséget apánk házából, mert másasszony fia vagy. Jefte elmenekült testvérei elől, és Tób földjén telepedett le. Nincstelen emberek verődtek Jefte köré, és együtt portyáztak. Néhány nap múlva az ammóniak megkezdték a harcot Izrael ellen. Amikor megkezdődött a harc az ammóniak és az Izrael között, elmentek Gileád vénei, hogy elhozzák Jeftét Tób földjéről. Ezt mondták Jeftének: jöjj, légy a vezérünk, és harcoljunk az ammóniak ellen. De Jefte ezt mondta Gileád véneinek: hiszen ti gyűlöltök engem, és kiűztetek apám házából. Miért jöttetek most hozzám, amikor bajban vagytok? Gileád vénei ezt felelték Jeftének: éppen azért fordulunk most hozzád, jöjj velünk és harcolj az ammóniak ellen, azután légy nekünk, Gileád egész lakosságának a feje. Jefte ezt mondta Gileád véneinek: ha visszavisztek engem, hogy harcoljak az ammóniak ellen, és az Úr a hatalmamba adja őket, akkor én akarok lenni a vezetőtök. Gileád vénei azt felelték Jeftének: hallja az Úr, ami közöttünk történt. Úgy fogunk cselekedni, ahogyan mondod. Akkor elment Jefte Gileád véneivel. A nép pedig a maga fejévé és vezérévé tette őt. Ezután Jefte elmondotta az egész ügyet az Úr színe előtt Micpában. Jefte követeket küldött az Ammónia királyához ezzel az üzenettel: mi dolgunk van nekünk egymással? Miért jöttél ellenem, hogy harcolj országom ellen? Az Ammónia királya ezt felelte Jefte követeinek: azért, mert elvette Izrael az én földemet az Arnontól a Jabbókig és a Jordánig, amikor kijött Egyiptomból. Most tehát add vissza azt békés úton. Jefte ismét követeket küldött az Ammónia királyához, és azt üzente neki. Így szól Jefte: nem vette el Izrael se Moab földjét, se az Ammóniak földjét. Hiszen amikor Izrael kijött Egyiptomból, a pusztában vándorolt a Vörös-tengerig, és elérkezett Kádésba. Izrael akkor követeket küldött Edom királyához ezzel az üzenettel: hadd vonuljak át országodon, de nem hallgatott rá Edom királya. Moab királyához is elküldött, de az sem engedte ezt meg. Azért kellett Izraelnek Kádésban maradnia. Azután tovább vándorolt a pusztában, megkerülte Edom országát és Moab országát. Így érkezett el napkelet felől Moab országához, és tábort ütött az Arnonon túl. Nem lépték át Moab határát, mert Moab határa az Arnon. Ekkor követeket küldött Izrael Szihonhoz, az Emória királyához, Hesbon királyához, és ezt üzente neki Izrael: hadd vonuljak át országodon a magam helyére. De Szihon nem hitte el, hogy Izrael csak át akar vonulni a határán, ezért összegyűjtötte Szihon egész népét, tábort ütött Jachcánál, és megütközött Izraellel. Az Úr Izrael istene kezébe adta Izraelnek Szihont és egész népét, és megverték őket. Így vette birtokba Izrael azoknak az emóriaknak az egész földjét, akik azon a földön laktak. Birtokba vette az emóriak területét az Arnontól a Jabbókig és a pusztától a Jordánig. Azért, ha az Úr Izrael istene maga űzte ki az emóriakat népe Izrael elől, te akarod azt birtokba venni? Nem úgy van-e, hogy amit birtokul adott neked a te istened Kemós, az a te birtokod? Mi pedig birtokoljuk mindazoknak a földjét, akiket a mi istenünk, az Úr űzött ki előlünk. Talán te külön vagy Báláknál, Cippor fiánál, Moab királyánál? Merte ő perbeszállni Izraellel? Merte harcolni ellene? 300 évig lakott Izrael Hesbonban és falvaiban, Aroérban és falvaiban, meg az Arnon menti városokban. Miért nem akartátok abban az időben elvenni? Én tehát nem vétettem ellened, te akarsz rosszat tenni velem azzal, hogy háborút indítottál ellenem. Az Úr a bíró, ítélje ma Izrael fiai és Ammon fiai között. De az Ammónia királya nem hallgatott Jefte üzenetére, amelyet küldött neki. Ekkor az Úr lelke szállt Jeftére, és ő átvonult Gileádon és Manassén, átvonult Gileád Micpén, és Gileád Micpéből vonult az Ammóniak ellen. Fogadalmat tett Jefte az Úrnak, és azt mondta: ha valóban kezembe adod az Ammóniakat, akkor bármi jön ki elém házam ajtaján, amikor békességgel visszatérek az Ammóniaktól, az Úré lesz az, feláldozom égő áldozatul. fölvonult Jefte az ammóniak ellen, és megütközött velük. Az Úr pedig a kezébe adta őket. Verte őket Aroértől fogva, a Minnitbe vívő útig, 20 városon keresztül, egészen Ábél-Kerámimig. Igen nagy vereség volt ez, így kellett megalázkodniuk az ammóniaknak Izrael fiai előtt. Amikor Jefte megérkezett Micpába, a házához, éppen a leánya jött ki eléje, dobolva és táncolva. Csak ez az egyetlen leánya volt, nem volt rajta kívül se fia, se leánya. Amikor meglátta a leányát, megszaggatta a ruháját, és azt mondta, ó leányom, porba sújtottál, szerencsétlenné tettél, mert én magam adtam szavamat az Úrnak, és nem vonhatom vissza. A leány így felelt neki, apám, ha szavadat adtad az Úrnak, tedd velem azt, amit kimondtál, hiszen megengedte az Úr, hogy bosszút állj ellenségeiden az ammóniakon. Majd ezt mondta apjának, csak azt az egyet tedd meg velem, hogy ne bánts engem 2 hónapig. Hadd menjek el a hegyek közé elsiratni lánságomat barátnőimmel. Az apja azt felelte, menj, és elbocsátotta 2 hónapra. Az pedig elment a barátnőivel elsiratni leánságát a hegyek között. 2 hónap múlva visszatért apjához, az pedig megtette vele azt, amit megfogadott. A leány nem élt férfival. Azóta lett szokássá Izraelben, hogy évről évre elmennek Izrael leányai, és megéneklik a gileádi Jefte leányát évente 4 napig. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te vagy a világ világossága. Ez a világ annyira nem látja meg, hogy sötétségben van nélküled. Oly sok ember gondolja, hogy élete rendben van, pedig lelki sötétségben, vezető nélkül, vakon botorkál előre az ítélet felé. Olyan jó, amikor Te megállítasz bennünket életünk folyásában, amikor a Te megszólításod, hatalmad és igéd utolér bennünket, megállítasz, megadod, hogy mérleget vonjunk életünk felett, és a Te szavadnak engedve folytassuk utunkat. Már nem sötétben, hanem a Te világosságodban. Már nem vezető nélkül, hanem veled, téged követve, a Te vezetésedben. És már nem átok alatt, nem az ítélet felé, hanem kegyelemben, az örök élet felé. Urunk, vidd véghez ezt a csodát mindannyiunk életében. Ismered azokat, Urunk, akiket keresel még közöttünk, és keresel még ajkán. Hozd előket a Te igéd közelébe, és add, hogy a Te igéd élő, ható, személyessé váló módon megérintse őket. Meghallják hívásodat, életükkel való tervedet, akaratodat, és add, hogy a szívek megmozduljanak. Igen, mondjanak neked, és odaadják mindenüket, szívüket, lelküket Te neked. Urunk, erre vonj el minket, vonda szívünket magadhoz, hogy ne az ördög, ne a bűn, ne ennek a világnak hiúsága, kívánsága vonjon el minket tőled, hanem Te vonj el az ítélet útjától magadhoz a kegyelem, az életösvényére. Urunk, rád bízzuk szeretteinket és a gyülekezet minden tagját. Rád bízzuk a szenvedőket, a betegeket, a nyomorultakat. Rád bízzuk azokat, akik valamilyen mélységben járnak, fájdalmak között, próbákban. Légy irgalmas hozzájuk. Taníts minket a Te igéden keresztül ma is. Add, hogy megérintse szívünket a Te szavad, és megértsük, hogy mit akarsz nekünk belőle mondani. Tedd készé lelkünket a Te befogadásodra, tedd készé életünket a veled való járás örömére, áldásaira. Jöjj, légy itt közöttünk, Urunk, csak Te vagy reményünk. Amen. Készüljünk énekszóval az ige hirdetésnek a meghallgatásához a 338-as dicséret 2. versét énekelve. 338-as énekünket keressük ki. Az énekeskönyvből annak a 2. versét énekeljük most. 338-as ének 2. versét énekeljük, amely így kezdődik. Ha e világ bája engem hívogat, nagy családul kínál hitványságokat, szemem elé állít szenvedésidet, vérrel koronázott szent kereszteret.
Ha e világ bája,
bizonság tételem alapigéje a zsidókhoz írt levél 11-es fejezetében van megírva, most is a 32-es verset olvasom, Jeftéről fogunk hallani. Így szól a Szentíró, és mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Jeftéről. Kedves testvérek, nagyon sokan vannak ezen a világon, amikor meghallják az Istennek a szavát, a hívását, és Isten közelébe kerülnek, akkor látják meg valójában életüket, hogy az milyen, és akkor döbbennek rá, hogy az egész útjuk odáig el volt rontva. És nem csak ők rontották el, hanem már a kiinduló pont is teljesen rontott volt. Vannak olyan életek, akiknek születésüktől fogva kell hordozni valamilyen gyalázatot, szüleik vagy nagyszüleiknek valamilyen szégyenét, bűnének a következményét. Az ilyeneknek talán kicsit nehezebb is itt a Földön, de Istennek a kegyelme az ilyen életeken még inkább megszokott látszódni. Hogyha olvassuk a Bibliát, akkor rádöbbenünk, hogy Istennek az elhívása nem válogat, és nem személyválogató a mi Istenünk. Rádöbbenünk arra, hogy Istennek nem a legkülönbekre van szüksége. Isten nem elsősorban a bölcseket, a kiválókat, a legszebbeket, a legjobbakat szólítja meg, hanem különös módon vonzódik Isten az elrontott életűekhez, a bukottakhoz, a gyalázatot vagy szégyent hordozottakhoz, azokhoz, akiket a világ kivet, beléjük mar, kicsit üldöz, és Istennek az elhívása, kegyelme utoléri az ilyen embereket is, hogy az Úr szeretete, a kegyelme még inkább nyilvánvaló legyen az egész világon. A gileádi Jeftéről lesz ma szó, és az ő történetét figyelmesen hallgattátok, akkor kitűnik belőle, hogy mi volt az ő szégyene. Hát egy törvénytelen gyermek volt. A gileádi Jeftének az édesapja, volt ugyan felesége az édesapjának, de az nem szült egy ideig gyermeket, és az édesapa úgy gondolta, hogy de nekem mindenképpen kell egy gyermek, és szerzett egy parázna asszonyt, és így balkézről született, ugye ezt így szoktuk a magyar nyelven mondani, Jefte. Aztán amikor a törvényes feleség is szülte a gyermekeket, a fiakat, az édesapának, felnőttek a fiak, és az odafogadott gyermek, Jefte, az ki lett közösítve. Eltűrték, vagy eltúrták onnan, hogy te akkor nem örökölsz velünk, menj is el innen, nem kapsz apánk házának az örökségéből, te más asszony fia vagy, kiközösítik, elkergetik, és Jefte elmegy. Megtudjuk azonban azt is a Szentírásból, hogy Jefte egy nagyon bátor és egy nagyon erős harcos volt. Tudták ezt az ő népének a fiai is. Az ő népének a vénei, így hívták ugye az ország vezetőit mindig, hogy a vének, ők nem korban voltak elsősorban vének, hanem bölcsességben, tudásban. Ezért hívták ugye véneknek őket. Vének tudták, hogy Jefte kiváló vezető. Hihetetlen jó adottságai voltak a vezetésre, a katonai dolgokhoz, kiváló harcos volt és nagyon bátor volt. Amikor kitör a háború Izrael és az Ammónia között, akkor azt olvassuk, hogy Gileád vezetői egyből tudták, hogy mit kell csinálniuk. Egyből az volt bennünk, hogy nekünk most egy olyan emberre van szükségünk, aki összefogja a népet. Olyan ember, akinek született vezetői adottságai vannak. De nem csak jó vezető, nem csak, hogy hallgatnak rá az emberek, bátor és vitéz harcos, a kiváló katona kell ide, és ez nem más, mint Jefte. Elmennek Gileád vénei Tób földjére megkeresni Jeftét, és megkérik, hogy jöjjön vissza, legyen ő a vezérük, legyen ő a seregük tábornoka, ő szólítsa hadba Gileádot, Manassét, és ő legyen az, aki uralkodjék fölöttük. Jefte enged ennek a hívásnak, ugye olvastuk a történetben, hogy hazatér, vezérré lesz, elfogadja ezt a nép, Micpában Isten előtt szövetséget kötnek az Úr előtt, és ezután megkezdi vezetői munkáját, és kitűnik az ő viselkedéséből, hogy nagyon bölcs ez a Jefte. Nem csak a kardforgatáshoz ért, nem akar egyből a karthoz, a bothoz nyúlni, hanem követeket küld Ammon királyához, és megpróbálja békésen rendezni a helyzetet. Nagyon sok minden kiderül az ő jelleméből. Ez egy bölcs férfiú, tele kitűnő adottságokkal, bölcsességgel, nem csak jó vezető és jó katona, hanem megpróbálja békésen rendezni a helyzetet ott, ahol még lehet. Aztán a tárgyalásuknál ugye elmondja, hogy hát mi és hogyan történt a múltban. Ammon királya hazudik. Azt hazudja, hogy hát Izrael elvette az ő földjüket, ő csak most vissza akarja kérni az ő földjét, és megdöbbentő precizitással feleli Jefte, amit Mózes könyveiben olvasunk, hogy a pusztai vándorlásban mi történt, a honfoglaláskor mi történt, hogyan került az a föld az ő tulajdonukba. És 300 évig, ez már a honfoglalás után 300 évvel történik, ugye hát nem is szóltatok semmit, mert ez így volt, igazságos, hogy az a föld a miénk. Most akarod azt hazudni, hogy azt elvettük? Jó látni belőle, hogy ez a Jefte, hadd mondjam így, hogy Bibliát ismerő ember. Akkor ugyan még nem volt a teljes Biblia az emberek kezében, akkor Mózes könyvei számítottak Isten szent igéjének, de Mózes könyveinek kitűnő ismerője. Azokon gondolkodik a döntéseit, az egész életének a folyását igyekszik Isten igéjéhez szabni. Nemes tulajdonság ez. Az ammóniak nem hallgatnak rá, ugye kitör a háború, és itt olvasunk egy rettenetes nagy bölcstelenséget sajnos Jeftétől. Tesz egy meggondolatlan fogadalmat. Mielőtt ugye a háborúba menne, hogy bármi jön ki a házának az ajtaján, hogyha győz az ammóniak ellen, és Isten kezébe adja az ellenséget, akkor ő az égő áldozatul föláldozza az Úrnak. Hát megtörténik a háború, Jefte és a serege győz, megy haza, és kijön ki eléje az első, aki házából kilép, az egyetlen leánykája. Hát akkor késő már a bánat, kimondta a szavát, kimondta a fogadalmát, és így írja a Biblia nagyon kis röviden, summásan, hogy és megtette vele, hogy a 2 hónapig engedi a lányt, hogy elsírassa a lányságát, mert ő még hajadon volt, nem mehet ugye férhez, és így mondja a Biblia, hogy és megtette vele Jefte, amit megfogadott. Elmondom nektek, hogy vannak nagyon liberális biblia magyarázók, akik úgy gondolják, hogy nem ölte meg, nem áldozta fel, hanem úgy oldották meg a dolgot, hogy a lány egész életében hajadon volt és nem ment férhöz. Nem értek egyet a liberális biblia magyarázattal. Isten igéje, bár nagyon-nagyon szűkszavúan, de nagyon világosan fogalmaz. Jefte megtette, amit megfogadott, sajnos megölte égő áldozatul a lányát, elégette. Hiába volt bölcs a csatában, bölcs a tárgyalásnál, hiába volt jó politikus, kitűnő vezető. Itt egy nagyon pogány és bölcstelen, ostoba szokás szerint és meggondolatlan fogadalma szerint cselekszik, és föláldozza a lányát égő áldozatul Istennek. Nézzük a tanulságokat. Az első tanulság, és ezt vigyétek az a mindenképpen talán a legfontosabb, amit szeretnék nektek mondani ma, hogy ne csüggedj el, hogyha rossz a te háttered. Ne csüggedj el, hogyha az egész életedet elrontottad. Ne csüggedj el, hogyha még az indulásod sem volt rendben. Ha minden rossz volt, ha szégyent és gyalázatot kellett hordoznod születésedtől fogva. Istennek nem gond a múltad, és Istennek nem gond a háttered. Istennek nem gond a származásod, az ő szeretete, a kegyelme neked is oda van ígérve. Hogyha végignézzük a Szentírásban elhívottakat, akkor bizony találunk olyanokat, akik kitűnően indultak, mint a kicsiny Sámuel, akiből próféta lett. Ugye tudjuk, hogy Sámuel imádságra fogant gyermek születésétől fogva Isten útján járt és tanították, de ott van még, ugye, hogyha kontrasztot nézzük, mellette sok-sok más ember, ott van Jefte például, aki törvénytelen gyermek, elűzött, száműzött gyermek, Aztán ott van ugye a parázna Ráháb Jerikóból, őről a már volt szó pár héttel ezelőtt a hithősök között. Egészen más a múltja, a származása, az indulása a parázna Ráhábnak, ennek a pogány asszonynak, mint például Máriának, aki az Úr Jézus földi édesanyja lesz. Ott van Magdalai Mária, akiből Jézus 7 ördögöt űz ki. Ő is egy rettenetesen rossz életű asszony volt, mielőtt megtért, mielőtt Jézus Krisztus kegyelmét megtisztította. Egészen más az ő indulása is, mint például Anna prófétanőé, akiről a Lukács evangéliuma elején olvasunk. Hadd mondjam el nektek örömmel, szeretettel, hogy Istennek nem gond a te múltad. Istennek nem gond a te elrontott életed. Istennek nem gond a származásod, mert az ő szeretete, az ő kegyelme megszólít, el tud választani, meg tud tisztítani téged. Istennek van elég szeretete, hogy téged is elhívjon, hogy szeretetét, kegyelmét rádárassza, bevegyen az ő szívébe, és bevegyen terveibe. A gileádi Jefte története először ezt üzeni nekünk. Ő egy elrontott életű, egy rossz kapcsolatból származó gyermek volt, de mégis Isten kegyelmébe fogadta, bírává tette, elhívta őt, és Jefte Isten terveit töltötte be az Ammóniak, ugye, szabadításában. A második tanulság, hogyha vannak Istentől karizmáid, mindegyikünk kapott valamilyen tehetséget, adottságot. Képességeidet és karizmáidat arra használt, hogy Isten veled való terveit betöltsd. Ez egy nagyon fontos parancsa az igének. Rengeteg ember szaladgál a világban, aki nem az Isten dicsőségére használja a tehetségét, hanem építgeti a saját útját, a saját karrierjét, a saját dicsőségét, esetleg más emberek lekönyökölésére használja az ő neki adott adottságokat. Nem erre adta Isten. Nem erre adta Isten a te képességeidet, adottságaidat. Azokra használd, amire az Úr téged elhívott. Isten terveinek a betöltésére add oda magadat, képességeidet, ne pedig az ördög tervére, ne pedig az ördög gondolataira, ne pedig a saját szíved dicsőség vágyára. Ne a magad útját egyengesd, hanem igazítsd rá lábadat az élő Isten útjára, hogy azon járj, és azon töltsd be a rendeltetésedet, amiért téged Isten megteremtett. Okkal és céllal teremtett mindegyikünket Isten. Okkal és célral teremtett téged is az Isten. Nem véletlenül létezel, hanem azért, hogy ebben a földi életben megtaláld Istent, kézen fogd őt, hittel ő hozzá tartoz, és az ő útjain járj az ő kegyelmével. A harmadik tanulság, hogy a te hited a Biblia szaván alapuljon. Gyönyörködni lehet Jeftében, hogy hogyan tárgyal. De nem a politikusi vénáját kell itt látni, hanem a Biblián alapuló hitét. Ő népének a történelmét, a népének az Istennel való járását Mózes könyvéből tanulta. Ő előtte ez világos volt, az ő szívének drága kincse volt mindaz, amit a Mózes könyveiből tanult. A te hited min alapul? Babonás szokásokon, vallásos ceremóniákon, innen-onnan elesett vallásos szokásokon, vagy ismered a Bibliát, és a Biblia tanításán alapul a te hited. Rengetegszer találkozom emberekkel, akik mennél inkább nem ismerik a Bibliát, annál határozottabban vélik, hogy mi van abban leírva. A megdöbbentő számomra, hogy határozottan kérdezgetnek, hogy jaj, tiszteltes úr, ez meg ez ugye benn van a Bibliában, és mondanak valami olyan blőd történetet, ami nincs is benn. És akkor mondom, hogy ez éppen abszolút nincsen benn a Bibliában, míg ők akarnak engem meggyőzni, hogy de az benne van, mert ők tudják. Na hol? Na itt a Biblia, hát azt nem tudják, hogy hol, de benne van. Döbbenetesek az emberek. Mennél inkább nagyobb sötétségben vannak lelkileg, annál inkább azt hiszik, hogy övék a tudás, a világosság. A te hited a Biblia szaván alapuljon. Azon a tanításon, amit Isten számodra ad. Ezért adta Isten a Bibliát az emberek kezébe. Ezért tanítjuk mi reformátusok, hogy szeressétek a Bibliátokat. Olvassátok azt, legyen drága kincs, olyan könyv, amit minden nap kinyit, amiből minden nap egy kicsike fejezetet olvasol, főleg az Új Szövetséget. Az Ószövetséget csak akkor olvassátok, az Új Szövetséget, mert nagyon-nagyon jól ismeritek. Vajon min alapul a te hited? Képzelt dolgokon, innen-onnan a világban hallott vallásos képződményeken, vagy olyan tiszta fundamentuma van, ami Isten igéje. Jeftének volt ismerete Isten igéjéről. Aztán látjuk azt is, és Jeftétől meg kell tanulni, hogy engedj Isten hívásának. Engedj Isten hívásának. Elmennek Gilead vénei hozzá, elmondják, hogy jöjj, légy a vezérünk. Az Úr nevében szólítsd hadba Gileadot, Manassét, és szabadíts meg az Ammoniaktól. És Jefte Isten hívását hallja meg ebben. Meghallja, hogy az Istennek terve van vele, nem véletlenül vár a múltja olyan szégyenteljes, de mégis az adottságai, az, amit Isten neki adott, nem véletlenül adattak. Egy elhívás részét képezik az ő vezetői képességei, kitűnő katonai dolgai, és meghallja a hívást. Testvérek, ma nagyon sok embernek hirdettetik az evangélium. Sokan hallják meg az igét temetéskor. Az evangéliumot egy-egy esküvőkor. Szabadtéri istentiszteletek vannak ajkán is, adventben, augusztus 20-án a templomdombon, és még sorolhatnám, hogy a világ mennyi táján, mennyi helyen hirdetik az evangéliumot. De azok, akik hallják, azoknak csak a töredéke enged a hallott hívásnak. Miért van ez így? Azért, testvérek, mert meghalljuk, hogy hívnak, halljuk, hogy az Isten szólít, de nem mozdul a lábad, mert nem mozdul a szíved. Ez a baj velünk. Kemény a szívünk, és nem engedünk az Isten hívásának. Nagyon sok ember van, aki csak egy temetési igehirdetést hallva elgondolkodik az élete felől, hogy hogy is vannak akkor a határkérdések, hogy is van az én életem. De olyan kevesen vannak, akik elgondolkodás után azt mondják, hogy engemet az Isten ebben az igében megérintett. Engemet az Isten az igéhirdetésben megszólított, beszélt velem, akarok beszélni ezzel az Istennel. Akarom tudni, mit akar velem. Oda megyek hozzá, én is szólok imában ő hozzá. Keresem őt, és meghallgatom továbbra is, hogy mit mond nekem az ő igéjén keresztül. Jeftétől meg kell tanulni, hogy ha Isten hív téged, ha Isten szólít téged, engedj ennek a hívásnak. Ne halogasd. Saját életedet teszed tönkre, ha Isten hívásának nem engedsz. Saját magunk ellen állunk lesbe, példabeszédek könyve fogalmaz így kitűnő hasonlat, hogy a saját vérük ellen állnak lesbe azok, akik nem hallgatnak oda Istenre. Hát ne állj lesbe a saját véred ellen, saját életed ellen. Engedj Isten hívásának. Aztán Jefte bölcstelenségéről is kell szólni. Sokakat Jefte történetéből csak ez a momentum érdekel. Hogy lehetett ilyen ostoba? Hallottam már olyat, hogy hát benn van a Mózes könyvében, tényleg benn van, hogy ne égesd el áldozatul gyermekedet az Istennek. Ne tégy ilyen förtelmes dolgot. Bárcsak Jefte Mózes könyveinek az ismereténél ezt is magába szívta volna. Hát meggondolatlan fogadalmat tett. Rettenetes dolgot fogadott meg ez a Jefte. Tanuljunk az ő hibájából is. Ne tegyetek meggondolatlan fogadalmat. Ne fogadkozzatok, ne tegyetek olyan ostoba fogadalmat, amit Isten egyáltalán nem is kíván tőletek. Nem kell. Nem kell. A Prédikátor könyvében nem tudom hányszor, legalább egy tucatszor benne van, hogy ne hamarkodd el a kimondott dolgot. Ha Isten házába mész, ne tegyél meggondolatlan fogadalmat. benne van a Bibliában, hogy ne áldozz az ostobák módján. Hát Jefte sajnos az ostobák módján áldozott. Rettenetes, meggondolatlan fogadalmat tett, majd mindjárt látni fogjuk, hogy mi volt ennek a fogadalomnak a gyökere. Az ő hitébe belekeveredett egyfajta pogány gondolkodásmód. Ha az ókori pogány vallásokat nézzük, akkor meg kell látni, hogy a Izrael környezetében élő pogány országokban ez szokás volt. Erről Jefte valószínűleg saját szemével is tapasztalhatott sok dolgot. A környező országok pogány bálványainak úgy keresték a pogány istenségeknek a hívei a kegyét, saját gyereküket föláldozták, arra gondoltak a pogányok, hogy hát ha már ekkora áldozatot hozok, akkor az én Istenem majd így meg így fog segíteni. Testvérek, ez egy pogány gondolkodásmód, hogy valamit kell adjak Istennek, valami áldozatot kell hozzak Istennek, hogy szóba álljon velem, hogy segítsen rajtam, hogy áldását adja nekem. Ez nem így van. Ha van bennetek akár ugyanebből a gondolkodásmódból egy egészen picike csipetnyi, kivele, elvele, ne legyen a szívetekben. Soha ne úgy gondolkozzatok, hogy valamit kell adjak Istennek, hogy kaphassak tőle. Ez nem így van, hadd hangsúlyozzom, abszolút nem így van. Jefte hitében itt ez a pogány gondolat van belekeveredve, és ő teljesen ezt gondolta, hogy nagy Isten elhívott, nagy a feladat, hogy megnyerjem Isten segítségét. Kell hoznom valamilyen áldozatot, és ezért teszi ezt a meggondolatlan, végtelenül ostoba fogadalmat, és utána még van olyan ostoba, hogy végre is hajtja. Ugye ez Izraelben, pláne az ószövetségi talajon a kimondott szónak úgy kellett lennie. Ha ostoba fogadalmat tett, sajnos a kimondott szót végre hajtotta az akkori gondolkodásmód szerint. Mikiás könyvéből olvastam előttetek a köszöntést, Mikiás 6-os, 7-es, 8-as versét, hadd olvassam fel még egyszer. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős bórjakkal? Talán kedvétleli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán első szülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Az, hogy így törvény szerint törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Hát a Biblia fölteszi a kérdést, hogy ha érzed, hogy bűnös vagy, érzed, hogy tartozol az Isten igazságának, akkor mit kell csinálni? Hatalmas áldozatokat hozni? Ugye az Ószövetségben állat áldozatot hoztak. Esztendős borjakat, bárányokat áldoztak Istennek. És fölteszi még Mikiásnál az ige, hogy és hát mivel járuljak az Úr elé, az első szülött gyermekemet áldozom fel az én bűnömért, vétkes életemért? A Biblia nagyon határozottan nemet mond erre. Testvérek, mi nem tudunk adni Istennek olyant, ami miatt az Isten tartozna nekünk. Mi nem tudunk semmi olyat adni Istennek, hogy Istennek azért el kellene engednie a mi bűneinket. Mi nem tudunk adni, de volt valaki, aki tudott adni. Jézus Krisztus. Ezért van szüksége az embernek a megváltóra. Ezért kellett Jézus Krisztusnak erre a világra eljönnie, emberi testet öltött benne az Isten. Ezért kellett az Úr Jézusnak ártatlanul szenvednie, és az ő életét, mint engesztelő áldozatot érettünk oda áldozni, oda adni az Istennek, mert ő tudott avval szolgálni, hogy mi rólunk levétessen az ítélet, a harag, és a mi életünk kegyelmet kaphasson. Jeftenek a hitét, ha nézzük, itt van az egyetlen olyan pont, ahol még nem ismeri Jefte igazán az Urat. Van jó Biblia ismerete, bár nem 100%-os sajnos, mert akkor nem áldozta volna fel a leányát, és nem is tett volna meggondolatlan fogadalmat. Környező pogányoktól ezt tanulta, hogy hú, tartozom az Istennek, tényleg tartozunk, egész lényünkkel, de nem így kell megoldani. Mi nem tudunk adni Istennek olyat, hogy az Isten tartozza nekünk. Jefte így gondolkodott, hogy adok valamit az Istennek, hogy ő segítsen. Lekenyerezem őt, és innentől majd az Isten tartozik nekem segíteni. A te hitednek meg kell tisztulnia minden pogánságtól, minden pogány gondolattól, minden hamisságtól, minden hazugságtól. Egy manapság divatos szót mondok nektek, szinkretizmus. Ez a szó azt jelenti, hogy a vallások összekeveredése. Az ördög ma így munkálkodik. Az ördög megpróbálja összemosni a vallásokat, összemosni a tiszta tanítást, a pogány gondolkodásmóddal. Rengeteget lehetne erről beszélni. Ha Isten majd indít, akkor erről külön lesz majd egy sorozat valamikor a jövőben. Testvérek, hihetetlen dolgokat lehetne mondani. Milyen vallásos emberek tele pogánsággal, babonasággal, és azt hiszik, hogy azok vallásos szokások. Milyen vallásos emberek olyan szokásokat tudnak gyakorolni, lekopogást, vagy az elnekiabálja, és sok ilyen babonás kifejezés, ezek nem ártalmatlan nyelvtani kifejezések, ezek babonás, ördögi dolgoktól, félelmekből eredő megkötözöttségeknek a külső kifejeződései. Nekünk Istenünk van, aki gyűlöli a babonaságot, a pogánságot, a hamis tanítást, a hamis gondolatokat, és az ő igéjében a tiszta tanítást adja elénk. Jeftének a példája arra kell, hogy intsen bennünket, hogy a te hitedet annyira őrizd meg tisztán a Biblián alapulva, hogy abba semmilyen gonosz, semmilyen pogány, semmilyen babonás, vallásos emberek által kitalált szokás ne keveredjen bele. Vajon ilyen a te hited? Olyan-e a te hited, amelyben Isten gyönyörködik, amely tiszta, amely vadhajtásoktól mentes, pogány gondolatoktól mentes, nem keveredett bele semmiféle kovász, vagy olyan hited van, amely bízik az Úrban is, de egy picit másban is, a szerencsében is. Olyan el hitünk, hogy imádkozunk kegyelemért, de megvesszük a lottószelvényt is, kettő nem összeegyeztethető. Olyan el hitünk, hogy út előtt az Úrhoz kiáltunk, de az autó hűtőrácsára odadrótozzuk a szerencsepatkót, milyen a hitünk. Isten nagyon komolyan belenéz a te szívedbe. Jeftének a szívébe is belenézett, és találtott pogánságot, a te szívedbe is belenéz Isten. És Isten meg akarja tisztítani a szívedet, a hitedet minden pogány elemtől. Jézus Krisztusnak az evangéliuma tehát azt tanítja, hogy te nem tudsz Istennek olyat adni, amitől te igaz lennél. Nem tudod Istent rávenni a te adományoddal, a te ajándékoddal, hogy ő tartozna neked. Nem ő tartozik nekünk, testvérek. Mi tartozunk mindenünkkel ő neki. Avval, hogy Isten fia megváltott bennünket a pokolból, a haláltól, bűneink átkától és az ítélettől. Hadd mondjam, így örökre eladósított bennünket az ő szeretetének. De ez egy szerető, csodálatos Isten. Abba leli kedvét, hogy kegyelmet ad, és az ő javait, ajándékait osztogatja ingyen kegyelemből. A maga kegyelem szó, sokszor látom, hogy ezt nem értik az emberek, azt mondta, hogy meg nem érdemelt ingyen ajándék. Ha egy kisgyermek egész évben nem fogadott szót a szüleinek, rettenetesen rossz volt, tiszteletlen volt, sose fogad szót, mindig más csinál, mint amit a szülői mondanak, de karácsonykor megkapja a szíve vágyát, mondjuk egy gyönyörű új biciklit, ez kegyelem, meg nem érdemelt ajándék. Amire méltatlanok vagyunk, mégis megkapta a rossz gyerek. Hát Isten, csodálatos Isten. Te nem érdemled meg, hogy igaz legyél. Isten, nem tudsz olyat tenni, hogy önmagadat igazzá tedd. De Isten ad neked kegyelmet, megigazulást, Isten ad örök életet, ha Jézus Krisztusban hiszel. Nem a te érdemedért, nem a te szolgálatodért, nem az áldozatodért, amit hozol, amit beteszünk a kersejbe, vagy befizetünk egy egyházközség pénztárába, hanem ingyen az ő szeretetéből. És mindezt Jézus Krisztus érdeméért. A kereszténység soha nem arról szól, hogy mi mit tettünk Istenért. Az a keresztény, aki veri a mellét, hogy én mit tettem Istenért, az nem keresztény, az fogalma nincs a kereszténységről. A kereszténység mindig arról szól, hogy az Isten mit tett értünk Jézusban. Csak erről beszélünk. Azt meg sem említjük, hogy mi hálából mit tettünk érte. Mert az említése sem méltó amellett, amit az Isten tett, amelyet az Isten szolgált neked meg nekem. Jeftétől megtanultuk, hogy Isten előtt nem számít a múlt, az elrontott élet, a bukás. Nem gond neki a te származásod, múltad, szégyened. Örömét leli abban, hogyha kegyelmet ad. Isten boldog abban, hogyha megigazíthat egy bűnös, ha megtisztíthat a szégyentől, ha magához vonhat, ha békességet adhat, ha te életedet önmagával betöltheti. Engeded-e ezt neki? És meglátod-e Krisztus evangéliumában, hogy itt arról van szó, amit az Isten tett érted. Itt nem te hoztál áldozatot, nem is tudnánk áldozatot hozni, semmit. Itt arról van szó, hogy az Isten hozott érted áldozatot. Ő szolgált neked, Jézus Krisztusban. Ő hordozott iszonyatos szenvedést, érted, hogy te élhess örökké. Kell-e neked ez a szerető Isten? Egy történettel fejezem be ma is. Tibetben az volt a szokás régen, hogy úgy végezték ki az elítélteket, hogy egy frissen lenyúzott yaknak a bőrébe bevarták az elítéltet élve, és kitették a napra. És a yak bőr szép lassan száradt, összehúzódott, és szó szerint összenyomta, összetörte az elítéltet, és így végezte ki. Voltak keresztény mártírok Tibetben, akiket az evangélium hirdetésért, hitükért halálra ítéltek Tibetben, és így ölték meg őket. Az egyik ilyen Tibetben megölt keresztény mártír, aki bevartak a frissen lenyúzott yaknak a bőrébe, halál előtt ezeket írta a Bibliájába. Visszaadom Istennek most mindazt, amit tőle kaptam, életemet és mindenemet. És nem egyszer, hanem ha százszor kérhetném vissza újra az életemet, százszor ismét újra nekiadnám, fölajánlanám, és odaáldoznám az ő szolgálatára. És sohasem tenném fel a kérdést, hogy miért. Így szól az, aki megértette már Istennek örökkévaló szeretetét. Isten az egyszülött fiát, a legdrágábbját áldozta érted oda, hogy te neked soha ne kelljen a kárhozatba menned. Ne kelljen megörökölni elrontott, megbukott életed miatt, bűneid miatt. Ne kelljen az ítéletet örökölnöd, az örök halált, az örökké kárhozatot. Isten szeret téged, hív magához, és azt akarja, hogy az életed megmentetten, az ő kegyelmében az ővé legyen. Mit felelsz ma neki? Amen. A 338-as dicséretünk harmadik versét énekeljük, testvérek. 338-as énekünknek a harmadik versét énekeljük. 338-as énekünk harmadik verse így kezdődik. Tisztogass bár bajjal olykor engemet, kegyelmeddel szenteld szenvedésemet.
Amen.
helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, neked, hogy Jeftének a története megíratott a Szentírásban. Így akartad, és tanítasz belőle sokakat, sok gyülekezetben, évezredek óta. Köszönjük, Urunk, hogy a mai napon ez a történet nekünk adatott táplálékul, és tanulhatunk a gileádi Jefte történetéből. Áldunk és magasztalunk azért, hogy neked nem gond a mi származásunk, életünk múltja, elrontott dolgai, rossz döntéseink, még az sem gond neked, hogyha a mi életünk születésünktől fogva valami szégyent hordoz, hogy a családunk esetleg megbélyegzett család volt pár generációval korábban. A te kegyelmed, a te elhívásod, szereteted, nincs gát, amit át ne törhetne. Köszönjük, Urunk, hogy aki enged a te hívásodnak, azon beteljesedik minden ígéreted, kegyelmed és szereteted. Köszönjük, hogy a mai történetből is hívogatsz mindannyiunkat, és az elhívás hívó szavát mind hallhatjuk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy tanítasz bennünket, hogy a hitünk a Biblia szaván alapuljon. Ne vallásos szokásokon, ne azokon, amit a világban ettől vagy attól az embertől hallottunk, hanem a Biblia tiszta tanításán. Bocsásd meg, hogy a mi hitünk is sokszor hasonló Jefte hitéhez. Van benne sok pogány gondolkodás, babonaság. Könyörülj rajtunk, hogy tiszta legyen a hitünk. Te tisztíts meg a szívünket minden pogány gondolattól, babonaságtól, minden hamis tanítástól, hamis vélekedéstől, hamis bizonyosságtól. Hadd legyen általad tisztított élő hitünk. Olyan hitünk, amellyel tudjuk járni utunkat, amellyel élni is lehet, és amellyel meghalni is lehet. Ajándékozz nekünk ilyen hitet, és taníts bennünket napról napra, hétről hétre a te ígédből, tisztuljon, erősödjön, fejlődjön a mi lelki életünk. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket az igazi Isten tiszteletre, hogy a szívünket adjuk oda neked, életünk központját engedjük át neked. Nem áldozatot vársz, hanem a szívünket igényled. Nem azt akarod, hogy ostobák módjára áldozzunk, ahogy sajnos Jefte megtette. Te azt várod, hogy az életünk váljon igazi Isten tiszteletté. Taníts minket helyesen gondolkodni, helyesen élni és téged helyesen szeretni, követni. Rád bízzuk betegjeinket, szenvedőket, gyászoló szívűeket és szomorkodókat. És köszönjük, Urunk, hogy a te igéd mindannyiunkat utolér, személyessé teszed azt, tisztogatsz és erősítesz, és vigasztalsz is, mert nagyon szeretsz. Köszönjük, hogy te szolgáltál Jézus Krisztusban a mi életünkért. És köszönjük, hogy bármi nem tudunk semmit sem adni neked, hogy mi igazak lennénk. Te tudsz adni nekünk megigazulást, bűnbocsánatot, kegyelmet, örök életet. Egyedül Jézus Krisztus értemért. Adj hitet, hogy ezt megragadjuk, milyenk legyen ez Jézusban, és örvendezhessünk ennek örökkön örökké. Amen. A csendes percben mindenki saját szíve fohászát, imáját vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a kivonulás előtt a 458-as dicséretünknek a második és harmadik versei. 458-as énekünket keressük ki az énekeskönyvünkből, annak második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik: törvényednek eleget bűnös ember nem tehet.